Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Ezékiel próféta könyvének 43. részéből, a 43. rész első 5 verséből a következőképpen. És vitt engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely napkelet felé néz. És íme Izrael Istenének dicsősége jő vala napkelet felől, és zúgása, mint nagy víz zúgása, és a föld világos volt az ő dicsőségétől. És a jelenség, amelyet láttam, olyan volt, mint az a jelenség, amelyet akkor láttam, amikor mentem elveszteni a várost. És olyan látások voltak, mint az a jelenség, amelyet a Kébár folyó mellett láttam, és orcámra esém. És az Úr dicsősége bement a házba, a kapunak útján, mely néz napkeletre. És fölemelt engem a lélek, és bevitt engem a belső udvarba, és íme az Úr dicsősége betölti a házat. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Emeljük szívünket, testvéreim, Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy advent harmadik vasárnapján szent házadban lehetünk. Köszönjük, hogy ilyenkor nem csak emlékezhetünk egy régi, több mint 2000 évvel ezelőtti eseményre, hanem engedhetjük, hogy annak megújító, megelevenítő volta a jelenben is átjárjon, felmelegítse szívünket, formálja életünket, és jó irányba tereljen bennünket. Köszönjük, hogy advent az Úr Jézus visszajövetelére és annak reményteli várására is emlékeztet. Olyan jó lenne, mennyei atyánk, hogyha a sok csillogás és ragyogás meg a hétköznapi gondok fölött ez töltené be az életünket. Ha tudnánk készíteni, tisztítani a szívünket az Úr Jézus Krisztus fogadására, ha az ő várásának öröme töltene be bennünket. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen otthonokból, milyen emberi kapcsolatokból, milyen helyzetekből, milyen utakon jöttünk most ide. Te látod a mi szívünket, hogy noha sok mindent szeret, sok mindennel igyekszik betöltekezni, mégis olyan sokszor üres. Bocsáss meg nekünk, ha még mindig más valakivel vagy valamivel akarjuk betölteni szívünk szükségeit. Tudjuk, Úr Jézus, hogy csak Te tudsz megelégíteni bennünket. Azért könyörgünk, hogy ahogyan a Te dicsőséged teljesen betöltötte a templomot, a Te világosságot teljesen átjárta, és semmi sötétnek nem maradt hely, úgy a mi életünket, szükségeinket is Te töltsd be. Oszlasd bűnt, félelmet, kétséget, gyászt, aggodalmaskodást. Add, mennyei atyánk, hogy a szabadító által valósággal szabaddá legyünk, és örvendezhessünk a Te dicsőséged jelenlétének. Kérünk azért, hogy a mi szívünk templomát a Te szent lelkeddel töltsd be. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Örökkévaló ige, jöjj a mi szívünkbe. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található Ezékiel proféta könyvének 43. fejezetében, a 4. versben. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba, keletre néző kapun át. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az adventi vasárnapokon Isten igéjét a nagy próféták könyveiből olvassuk, így az első vasárnapon Ézsaiás, az elmúlt alkalommal Jeremiás, most pedig Ezékiel adventjéről van szó. Ezékiel adventje van a középpontba, Ezékielé, aki kívülről nézve, emberileg nézve egy beteges, gyenge ember lehetett, egy beteges és gyenge ember, akit nem sokban néztek esetleg a környezetében, akit nem sokra tarthattak alkalmasnak. Egy ilyen ember adta át Isten igéjét azoknak, akik körbevették. Gyenge ember mégis hatalmas feladat. És Isten országában gyakran így van ez. Erőtlen gyenge ember, és a legnagyobb feladat. Hogyha végigolvassuk a Bibliát, akkor számtalan ilyen történettel találkozhatunk. Két példát, két eklatáns példát szeretnék csak elmondani. Az egyik Dávid király, aki a testvérek közül a legkisebb volt, a legfiatalabb, és a legalkalmatlanabbnak ígérkező a királyi posztra. És mégis Isten őt választotta ki. Ő volt az, aki leváltotta a délceg, a szélesvállú, az erős, a harcias Saul királyt. A gyenge, fiatal tinédzser Dávid. De hogyha az új szövetségből szeretnénk egy példát találni, akkor már is ott van előttünk Pál apostol, aki szintén beteg testű ember volt. Valami súlyos betegség gyötörte, nem tudhatjuk, hogy mi az. Mégis ő az, aki a legtöbb gyülekezetet alapította, mégis ő az, akinek a leveleire a keresztény teológia alapszik és nyugszik. Isten ilyen embereket használ, ilyen beteges, gyenge embereket arra, hogy az ő emberi mércével nézve felfoghatatlan és örökkévaló céljait elérjen. Csodálatos üzenet ez is. Ezékielnek is hatalmas proféciákat, grandiózus látomásokat adott, olyan látomásokat, amelyeket a Biblia kegyesei nagyon kevés alkalommal kaptak meg. Egy ilyen látomásnak a részlete, a mai alapige, egy ilyen látomásnak az első felét hallhattuk az igeolvasás alkalmával. Ezek a proféciák rokonságban vannak a Jelenések könyvebeli proféciákkal. És van egy nagyon fontos közös vonásuk, mégpedig az, hogy nem konkrét módon, nem leíró módon beszélnek ezekről a mennyei jelenésekről, hanem a szimbólumok nyelvén. Jelképekkel próbálják meg összefoglalni azt, amit láttak. Olyan ez, mint amikor valaki kitekint egy szűk szobából, és meglátja az ablakon keresztül a végtelent, ahogy a az erdélyi népi énekesek, amikor a balladákat énekelték, mindig az ablakon néztek ki, és egy végtelen pontot szúrtak ki. Ugyanúgy van a próféta is, és Isten embere is, aki az ige végtelen tükrébe belenéz, lát valami messzi lévőt, valami végtelent, amit talán emberi szavakkal nem is lehet kifejezni, csak a szimbólumok, jelképek nyelvén, amelyet egy-egy szimbólum magába sűrít rengeteg gondolati tartalmat, ilyenekből építkezik. Ezékiel próféta látomása is megpróbálja átadni és megfogalmazni a megfogalmazhatatlant. A véges kereteibe megmutatni a végtelent. Az élethelyzet, amelyben ez a profécia és egyáltalán Ezékiel látomásai elhangzottak, akiknek átadta, azok nem mások voltak, mint Izrael népe, akik fogságban vannak, a babiloni fogságban. Sok mindent el lehetne mondani a fogságban lévő ember lelki állapotáról, arról, hogy hogy érzi magát az ember fogságban, legyen az valóságos fizikai fogság, vagy esetleg más dolog fogságában. De leghívebben a 137. Zsoltárunk mondja el azt, hogy hogy érezték magukat az izraeliek. Arról van szó a 137. Zsoltárban, amelynek a kezdősora bizonyára mindannyiunknak ismerős, egy népszerű slágert is írtak ebből, hogy a babiloni folyóvizek mellett szomorúak, és a hárfáikat a fűzfákra függesztették. Ilyen szomorúság volt az akkori izraeliek, a fogságban lévő izraeliek szívében. Mennyire beszédes ez is. A hárfákat a fákra függesztik. Ahogy egy magyar költő mondta, letészem a lantot. Mikor teszi le valaki a lantot? Mikor teszi le azt az eszközt, amivel vigadozni a szíve bánatát, csitítani akarja, akkor teszi le, amikor már nincsen remény. Akkor teszi le, amikor végképp elszomorodott az élete, amikor már nem tud arra gondolni, hogy lesz egyáltalán olyan idő, amikor énekelhetünk, amikor örvendezhetünk. Ilyen lemondó, pessimista, depressziós néphez szól Ezékiel és Ezékiel által, Isten. Ott vannak ők a termékeny félholdban. Ott vannak a termékeny folyóvölgyben, a Tigris és az Eufrátesz partján. És mégis az ő lelkük inkább a 63. Zsoltár szavaival élve, lelkük olyan inkább, mint a kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Hiába a termékeny környezet, hiába a magas kultúra, tudjuk jól, hogy sokkal magasabb kultúrájuk volt a babiloniaknak, mint az izraelieknek, hiába az a fenkölt környezet és a gazdagság, lehet, hogy az izraeli fogoly jobban élt babiloni fogságban, mint otthon, mégis az ő lelkük kiszikkadt, kopár, mint a víztelen föld. Üres az ő lelkük. Üres, mint a föld, amelyben nincsen víz. Nincsen benne éltető elem. Nincs olyan elem, amely a keretet megtölti élettel. Üres a lelkük, mert üres a szülőföld. Romokban hever a város, az ő hitüknek a középpontja. Ahogy a későbbi rabbinikus írások mondják, a világ köldöke, romokban hever a templom. Romokban a város és a templom, üres a szülőföld, és ebbe a lemondó, gyászoló hangulatba hasít bele Ezékiel prófétának a szava, és mondja, hogy megépült az új templom, és megépült az új város. Nem jövő időben fogalmaz, hiszen az időtlen valóságba bepillantó próféta mindig jelen időbe fogalmaz. Megépült az új város, jelen időben, kijelentő módban. Micsoda reménységet adott ez azoknak, akik épp az elpusztult templom miatt keseregtek, akik a hárfáikat, lantjaikat már végleg félre akarják dobni. És a próféta, hogy vigasztalja a népet, részletesen leírja, hogy higgyétek el, hogy ez így van, leírja a méreteit a városnak, leírja a méreteit a templomnak, az oltárnak, mindent részletesen, hogy higgyék el, hogy a mennyei valóságban az ígéret már jelen van és beteljesedett. Nem kell szomorkodni. A mi szülőföldünk vajon üresen? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy élnek több millióan benne. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy tele vannak a városok. De mégis érezzük, hogy fizikálisan is, de lelki szinten is lehet, hogy nem üres, de egyre inkább kiürül. Kiürül a szülőföld, és vele párhuzamosan kiürül az emberi lélek. Kiürül, és ennek számtalan jellemvonása van. Minden összefüggésben van mindennel. Hiszen azt láthatjuk, hogy kiürülnek azok a dolgok, amelyekkel az igazságot, a valóságot, a bennünk lévő dolgokat kifejezzük. Üresek fogalmaink. Üresek a szavak, amelyek már elcsépeltek, és számtalan helyzetben elhangzanak, és lejáratódnak. Félve lehet már szeretetről, megbecsülésről és tiszteletről beszélni, hiszen nap mint nap koptatják ezeket a fogalmakat. Ahogy Karinti Frigyes mondja, a hazugok megrontották a szavak hitelét. Aztán a másik ehhez kapcsolódó dolog szervesen kapcsolódik hozzá, a hagyományok kiürülése. A hagyományok, amelyek gyakran, mint merev csontváz, zörögnek még, állnak valahogyan, élünk velük valahogyan, de tartalom már nem igen található benne. Erre példa a karácsony, amely egy gyönyörű, szép ünnep, amely a megtestesülésről szól, viszont mindez gyakran üres hagyomány. És éppen ezért, és mindez annak a tünete, hogy az emberi életek, az emberi lelkek is egyre inkább ürülnek és üresek. Ezékiel kapott ígéretet. Kapott ígéretet arra nézve, hogy felépül a keret, felépül a város, újra meg lesz a templom, újra lehet áldozatot bemutatni, újra lehet zarándokolni, imádkozni. Minden keret meg lesz. De semmit nem ér a keret, hogyha nem telik meg valamivel. A lényeg, hogy a város és a templom, és a városban élő ember, és a városban élő pap, és a templomba elzarándokoló ember szíve is megteljen valami fontossal. Megteljen valami fontossal. Szándékosan használom ezt a kifejezést, hogy fontos hiszen ez eredetileg a nyelvünkben azt jelenti, hogy valami olyan dolog, aminek van súlya, ami jelentőségteljes, súlyos. És az eredeti héber nyelvű Bibliában, amikor a dicsőség szót használja, Isten dicsősége betölti a templomot, az a szó is azt jelenti, hogy súlyos. Dicsőséges, azaz súlyosnak lenni. Valami lényeges, fontos és tartalmas dolog kell, hogy betöltse a templomot, amely anélkül teljesen üres. Az ő dicsősége betölti a templomot a látomásban. De vajon most, 2009. decemberében az üres tereket, az üres életeket, a kiürült liturgiákat, a kiürült hagyományokat meg tudja-e tölteni? Mennyire súlyos és jelentőség teljes az élet itt? Vagy csak elszórakozgatunk? Vagy csak játsszuk játszmáinkat? Vagy csak névlegesen hiszünk? A látomásban kelet felől érkezik az Úr dicsősége. Ennek a templomnak is a leghasználatosabb bejáratai a keleti bejáratok. Szimbolikus ez az irány. A nap felkelésének irányából, a fény és élet forrásának irányából jelenik meg az, aki a lelki fény, a lelki élet és a lelki melegség. Onnan jön keletről, onnan, ahonnan az élet forrása, a fizikai, a biológiai élet forrása, a nap is föl kell minden reggel. És hogy mennyire Krisztusihez, és mennyire kapcsolódik Krisztushoz, két ókori feljegyzés is van arról, hogy miután Krisztus meghalt, akkor valami különös dolog történt a jeruzsálemi templomban. Az egyik leírás szerint egy ószövetségi ige helyett magyarázó zsidó bölcs irat szerint a templom kapujai maguktól kinyíltak. És a zsidó bölcs Johannan ben Zakkaj megfeddi, hogy ó templom, miért riasztasz bennünket? Saját vallását, az Izrael privilégiumát féltő zsidó bölcs érzi és tudja, hogy most már megnyílnak a templomnak a kapujai. Aztán Josephus Flavius is lejegyzi, hogy egy olyan csodálatos dolog történt Krisztus halála után. Egyik éjjel a jeruzsálemi templom keleti kapuja magától kinyílt. De gondoljunk arra is, ami a Szentírásban a keresztrefeszítés alkalmával történt, a szentek szentjének kárpítja ketté hasadt. Valamelyi megnyílik, valami kinyílik, és ami esetlegesen oda bezártnak gondolt volt, az Isten dicsősége, az kiterjed az egész világra. Igen, ez érkezett el Krisztusban. Ezért lehetünk mi is itt. Ezért mondhatjuk azt, hogy a keleti kaput nyissuk ki, hogy ide is beáramoljon az a valami, ami súllyal, tartalommal, élettel tölthet meg bennünket. Persze az ember is érzi az ürességet. Persze az ember is próbálja megtölteni ezzel, azzal az ürességet, önállító gondolatokkal. Üresség van, de minden rendben van. Minden jól van úgy, ahogy van. Csináljuk csak így tovább. Aztán néha figyelmét és eltereli önmagának az ember szórakozással, élvezetek keresésével, és ideig, óráig működnek ezek a dolgok, az önállítás és a figyelem elterelés, azonban, ha nem súlyos dologgal töltjük meg az életünket, az csak hamar kiürül. Végül is az üres pohár is tele van, mondjuk, tele van levegővel. Gyakran a mi életünk is tele van valami légnemű dologgal, valami olyan dologgal, ami meg semmi jelentősége nincsen. Valami olyan dologra koncentrálunk, ami, hogyha Isten a lelkünket egy kicsit legalább fél méterrel feljebb emelni, akkor látnánk, hogy semmi értelme, semmi jelentősége, és energiát ölünk bele, és munkálkodunk, és próbálunk előre menni hiába való dolgok után. Gyakran az emberi élet is légnemű dolgokkal van tele. De ahogy a pohárnak nem az a rendeltetése, hogy levegő legyen benne, és a kehelynek sem az a rendeltetése, hogy levegő legyen benne, hanem a pohárba víz és a kehelybe bor, így a mi életünket is valami sokkal fontosabb dologgal kell megtölteni. Mert a mi életünknek sem az a rendeltetése, hogy vegetáljunk és eléljük azt a 60-70, esetleg 80 esztendőt, amit az Úr adott nekünk, könnyebb néha élettel, az igazságot ki nem mondva, az igazságot nem keresve, és nem élve, megélve, hanem mindig a könnyűt, a könnyű utat választva, a könnyű út, amely széles, amelyen sokan járnak, mert könnyű és kényelmes. Isten meg akarja tölteni a mi életünket az ő dicsőségével. Ő azt akarja, hogy legyen súlya, és legyen jelentősége a mi életünknek. Olyan jelentősége, amelyet lehet, hogy világi krónikák nem jegyeznek föl. Lehet, hogy nem kerülünk bele a híradókba és a különböző dokumentumfilmekbe és riportműsorokba, de belekerülünk egy olyan feljegyzésbe, amely igazán fontos és lényeges. Az Isten emlékezetébe. Emlékezetben tartatunk. Az ő emlékezetében. Nekünk a kaput, a keleti kaput kell kinyitni. Mert mindannyiunk életében van egy keleti kapu. Van egy kapu, amely kelet felé néz, az élet és a fény felé. Amin keresztül beragyogja a fény a mi életünket. Ha megnyitjuk és betölt bennünket a teljesség, akkor minden világossá válik. A jeruzsálemi templom ablaktalan hely volt, és mégis ragyogó középpontja volt az izraeliek hitének. Igen, világossá válik sok minden, a miértre válaszok jönnek. Miért vagyok itt? Ez az emberiség legősibb miértje, hogy miért vagyok? Miért itt vagyok? Miért ilyen vagyok? Miért ezekkel az emberekkel vagyok körbevéve? Ezek olyan kérdések, amelyekre választ találtatik. A Kongó ürességű kérdések válaszokkal telnek meg az ő dicsőségének közelében. És a betöltekezés a karácsony jellemzője, a karácsony középpontja, hiszen számtalanszor arról hallunk a karácsonyi történetben, hogy betelt az idő, betelt a törvény, betelt a vallás, betelt ez a kifosztott emberi lét Krisztus által. Végül azt szeretném elmondani, van életünknek egy keleti kapuja, kezünkben egy kulcs, amellyel kinyithatjuk ezt a kaput. Nyissuk ki, hogy vele egyesüljünk, életünk legyen, teljességnél pedig célba érjünk. Adja meg mindannyiunknak Isten ezt a dicsőséggel való megtöltekezést. Ebben az adventben, az ünneplésünk idejében és életünknek minden napján. Amen. Mennyei édesatyánk, látod a mi életünket, látod ürességeinket, üres járatokat, ördögi köröket, kiúttalan élethelyzeteket. Látod, hogy mennyire emberek vagyunk, és mennyire bezárkózott, ablaktalan életet élünk. Kérünk ad, hogy tudjunk nyitni. Tudjunk nyitni feléd, most, amikor fogyatkozik a fény. Most, amikor sötétek a napok, és borúsak, felhősek, amikor hosszú az éjszaka. Tudjunk nyitni feléd, aki magad vagy a fény, az élet. Hadd nyissuk meg életünknek azt a részét, amelyet csak te tudsz betölteni. Hadd takarítsa ki a te szent lelked Jézus által mindazt, ami szenny és mocsok. Könyörgünk, cseleked meg ezt az életünkbe. Cseleked meg, hogy az üres formák élettel teljenek meg. Így teljen meg minden tettünk, cselekedetünk, amelyet a te tiszteletedre teszünk. Isten tiszteletünk annak minden eleme, ami vallásunk, ami életgyakorlatunk, ami kultúránk, ami hitünk és népünknek a kultúrája. Így áld meg mindannyiunkat, adj áldott karácsonyra való készülést. Kérünk, légy a betegekkel, a gyászolókkal, azokkal, akik súlyos lelki vagy testi betegséget szenvednek el, akik megoldatlan konfliktusokban vergődnek. Kérünk, áld meg azokat, akik nem látják a kiútat, akik nem mernek az igazságban megmerítkezni. Urunk, te vagy magad az igazság. Jöjj a mi életünkben, ígéddel, szent lelked által, dicsőségeddel töltsd be minket. Annak a nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.